Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
Rangos németországi fesztiválon díjazták az Elfogy a levegő című magyar filmet. Moldovai Katalin első mozifilm rendezése kapta az ifjúsági, azaz az egyetemistákból álló zsűri díját a Mannheim Heidelberg Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat a film társforgatókönyv írója Palóci Zita személyesen vette át Mannheimban, közölte a Nemzeti Filmintézet. A Krasznahorkai Ágnes, Skovrán Tünde és Sándor Soma főszereplésével készült alkotás már a hazai mozikban is látható. Az Elfogy a levegő történetét megtörtént események inspirálták. A film főszereplője, Anna, irodalmat tanít, diákjaival és kollégáival egyaránt jó a kapcsolata, a gimnázium megbecsült tanára. Az egyik szülő, váratlanul, feljelenti egy film ajánlása miatt, amely bemutatja két 19. századi francia költő testi és lelki kapcsolatát. A tanárnő fellebbezése láncreakciót indít el, amelynek következtében a kollégái és a gimnázium igazgatónője is fokozatosan ellene fordulnak. A film főszereplője Krasznahorkai Ágnes úgy fogalmazott, az elfogy a levegő, visszaadhatja a tanárok tartását. Kaptak egy megerősítést, hogy az a kálvária, amit most elszenvednek, méltatlan és igazságtalan, úgy véli, hogy fel tudnak mutatni egy igazán erős tanárképet, egy szerethető és követhető karaktert, valakit, aki bátor, de nem agresszív, és a maga szerény eszközeivel harcol az igazáért. A nagy presztízsű torontói fesztiválon volt az Elfogy a levegő világpremierje nyár végén, azóta pedig nagy sikerrel szerepel a külföldi seregszemléken is, például Varsóban, és legutóbb Thessaloniki nemzetközi filmversenyén díjazták.
Koncert.
Adventi koncertek a Ránki családdal. Két koncerttel, ritkán hallható művek sorozatával várja a zongora muzsika rajongói decemberben Klukon Edit, Ránki Dezső és Ránki Fülöp az Istenhegyi Szent László közösségi házban. December 10-én este a fiatal zongorista generáció kiemelkedő előadója Ránki Fülöp szólaltatja meg Liszt harmadik Zarándokévek sorozatát. Liszt az első svájci kötet 9 darabjában elsősorban a természetet, a második itáliai kötet tételeiben a művészetet hívja ehhez segítségül, a harmadik időskori kötet ennél közvetlenebb, imák és gyász énekek váltják egymást, mély őszinteségben, kendőzetlen tisztasággal. December 18-án Klukon Edit és Ránki Dezső együtt ülnek a zongorához, négykezes estjükön 3 varázslatos ciklus szerepel, Ravel, Lúdanyó meséi, Debussy kis szvitje és Liszt karácsonyfa sorozata.
Kiállítás.
Budapest divat története került a kifutóra a Kisceli Múzeum új kiállításán. A főváros 150. születésnapja alkalmából nyílt átfogó tárlat azt is bemutatja, hogyan alakította és tükrözte a divat az egyes korok társadalmi és kulturális változásait, milyen szerepet játszott a város identitásának formálásában. A látogatók bepillantást nyerhetnek abba, hogyan fonódott össze a divat és a nagyvárosi élet az idők során. Ebben a történetben a történelmi politikai események, a technológiai fejlődés, az életmód folyamatos változása és a divat világ híreinek terjedése kulcsfontosságú volt. Az esemény színhelyéül szolgáló 18. századi barokk romtemplom, a Kisceli Múzeum kiállítótere lenyűgöző hátteret biztosít a másfél évszázadon átívelő történeti utazáshoz. A kiállítás több mint 120 teljes öltözékkel, valamint divatkiegészítőkkel, dokumentumokkal, zászlókkal, jelvényekkel és más tárgyakkal kelti életre a múlt különböző korszakait. A Divat és Város című tárlat az 1873-tól 2023-ig terjedő időszakot öleli fel, és mintegy 250 tárgyat tartalmaz. A kiállítás dokumentumaiból és tárgyaiból pedig kiderül az is, hogyan hatott a budapesti divatra az első és a második világháború, később pedig az államosítás és a szocializmus időszaka. A 2000-es évek határvonalat jelentenek a kiállítás koncepciójában, amely ettől kezdve már nem évek szerint szerveződik, hanem 23 kortárs, hazai divattervező Budapest Ihlette munkáit mutatja be. A jövő divatját reprezentáló darabokat a kiállítás elején láthatják, a tervezők itt környezettudatos megoldásokat, újrahasznosított anyagokat és etikus gyártási módszereket alkalmaznak. A kiállítás 2024. április 14-éig tekinthető meg a Kisceliben.
Esemény.
December 8-a és 10-e között kezdetét veszi a karácsonyi készülődés a Hagyományok Házában. Kézműves vásárral, gyermek- és családi programokkal, meghitt koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és egyéb programokkal vár mindenkit az idei ünnep váró forgatag. A háromnapos adventi forgatag minden korosztály számára tartogat izgalmas programokat, kiemelt szerepet kapnak a legkisebbek, illetve a családoknak szánt, többnyire délelőtti és kora délutáni foglalkozások és előadások. Nem mindennapi programnak ígérkezik Navratil Andrea, Liszt Ferenc díjas népdalénekes, Esznagy Mária bábszínész, homokrajzos és Demeter László, Bartók emlékdíjas népzenész, Kerek egy ég alatt című előadása. Adventi műsorral készül továbbá a Guliba Társulat, Szabó Zsuzsa bábművész pedig Betlehemest ad elő. A rendezvény mindennapján lehetőség adódik a táncos kikapcsolódásra is, az Aprók Tánca nevű foglalkozáson, valamint mindvégig látogatható a Miska, Multidéző borosedények című tárlatvezetéssel egybe kötött kiállítás. És a forgatag két estjén a Hagyományok Háza népzenei inkubátor programjában résztvevő fiatal előadók mutatkoznak be.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Az utóbbi években hazánkban többet látunk a hóból a karácsonyi filmekben, mint a valóságban. Akárhogyan is alakul az időjárás idén, íme néhány érdekesség a hóról. Ha valaha is tüzetesebben szemügyre vettük a hópelyheket, észrevehettük, hogy nem egyformák. Szakértők szerint legalább 35 különböző formájú hópehely létezik. Van, ami leginkább egy csillagra hasonlít, és akad, aminek a formája egy páfrány levelét idézi, de találhatunk üreges, prizma és tűszerű hódarabkákat is. Elgondolkodhatunk, vajon mi áll e mögött? A formát elsősorban a hőmérséklet befolyásolja. Azt mondják, hogy a mínusz 15 fok a legideálisabb a tökéletesen szimmetrikus hópihékhez. Mindennek két oldala van, kivéve a hópihének. A hópelyheknek, legyen bármilyen a formájuk, mindig hat oldala van, ugyanis a jégkristályban lévő hidrogén és oxigén molekulák minden alkalommal hexagonális, azaz hatszögletű, szerkezetben kapcsolódnak egymáshoz. Ősrégi a vicc, ami arról szól, hogy ne együk meg a sárga havat. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy a hó bizony nem szükségszerűen fehér. Legtöbbször persze annak látjuk, mivel a fagyott és eredetileg áttetsző vízrészecskék fehérnek tűnnek attól, hogy visszaverődik róluk a napfénye. A környezeti hatások azonban nem mindig egyformák, így előfordulhat, hogy a havat nem fehérnek, hanem színesnek látjuk. A gleccserek közelében, ahol sok vörös pigmentet tartalmazó alga él, gyakori a halvány rózsaszínű hó. Sőt, ha mélyen leásunk a hóba és belekukkantunk az üregbe, akkor a fagyott vízkristályokat kékes árnyalatúnak érzékeljük, mivel a fénynek relatíve nagyobb utat kell megtennie, hogy elérje a havat, és így másként verődik vissza róla. A lappoknál akár 300 különböző szót is találhatunk, amely a hó és a jég különböző állapotaira utal. Őket az eszkimók legalább egy pisze orrhosszal beelőzik, méghozzá a poliszintetikus nyelvhasználatuk miatt, ami azt jelenti, hogy egy nagyon hosszú mondatot is képesek egy szóvá lerövidíteni. Ennek köszönhetően gyakorlatilag végtelen számú módon tudják megfogalmazni havas eszmefuttatásaikat, például azt is el tudják mondani egy szóval, hogy reggel nem vettem észre a hó alatt befagyott pocsolyát, beszakadt alattam és vizes lett a nadrágom.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A hatalmat hol a szabadsággal, hol a kényszerrel hozzák kapcsolatba. Egyesek szerint a közös cselekvésen alapul, mások számára a küzdelemmel függ össze. Egyesek szigorúan elhatárolják az erőszaktól, mások szerint az erőszak nem más, mint a hatalom fokozott megjelenése. A hatalmat hol a joggal, hol az önkénnyel hozzák kapcsolatba. Olvashatjuk Byung-Chul Han, magyarul nemrég megjelent Mi a hatalom című könyvében. A hatalom sokarcú, és hogy mi volt a célja a filozófusnak, amikor 2005-ben megírta ezt a kötetet, és hogy vajon azóta változhatott-e a véleménye a hatalom miben létéről, arról most Csordás Gábor műfordítót kérdezem.
Kifejezetten explicit módon nem tér vissza a későbbi könyvében a hatalomra, de azok a kérdések, amik körül ez a könyv is forog, azok állandóan jelen vannak.
Igen.
Öngondoskodás, mások iránti gond, például a szabadság problémája, a vendégszeretet, barátságosság problémája. Viszont egy szempontból érdekes ez a könyv számomra is, hogy éppen mivel korai mű, sokkal szélesebb alapozásom, mint a későbbiek. Később egy-egy rész problémát fókuszába vonja össze mindazt, amit ugye hát az európai kultúra ebben az adott kérdésben létrehozott, és veti össze egymással ezeket a gondolatokat. Itt egy nagyon nagy fogás, tehát ez a hatalom probléma az egyik legnehezebb és legnagyobb kérdése a filozófiának, és ez látszik is, hogy terjedelme is kétszer akkora, mint a többi könyvéjé.
Máskor is mindig idéz filozófusoktól, vitatkozik velük, de most itt hát fölvonultatja, hogy a hatalom különböző aspektusairól ki mit gondolt a filozófia történetében, nem?
Annyira összetett a kérdés, és annyira sok aspektusa van, hogy nagyon sok nézet és vélemény jött már létre erről, és ezekkel ő próbál számot vetni.
Az az érzésem, mintha egy ilyen sztereotípiát is lebontana ez a könyv, amit gondolunk, hogy sokszor az erőszakkal, az önkénnyel, a diktatúrával kapcsolatban emlegetjük a hatalmat, és mintha ezt ő nagyon szeretné eloszlatni.
Tulajdonképpen ebben a könyvben a lehetetlenre vállalkozik. Ahogy az emberi gondolkodás is lehetetlenre vállalkozik a hatalommal kapcsolatban. Most ami a sztereotípiákat illeti, nyilván a hatalom és az erőszak, vagy a hatalom és az uralom azonosítása ellenérvel, ez nekem egy érdekes, be kell mondanom, egy ilyen önismereti élmény volt. Én arra ébredtem rá, hogy számunkra itt Kelet-Európában azért evidens az, hogy a hatalom valami rossz dolog és valami erőszakos dolog, mert ez a történelmi tapasztalat. Ugye azt mondja Hán, és nem csak ő nyilván, hogy a hatalom akkor válik erőszakká, és az a leginkább formája a hatalomnak, lesebezhető formája, amikor nem közvetítésen alapul. Na most a kelet-európai társadalmaknak a lényegi vonása az, hogy nincsenek, hiányoznak a közvetítések. Nyugat-Európában, ahol az emberek közötti viszonyokat, azt, hogy az emberek kire hallgatnak, mit fognak csinálni, kinek az elképzeléseit váltják valóra, az nem egy közvetlen ráhatáson alapul, hanem számtalan közvetítésen, intézményeken, körökön, struktúrákon, különböző szabad egyesüléseken keresztül jön létre ezek a közvetítések. Uh-huh. Most ezek nincsenek. Tehát Kelet-Európában a hatalom, vagy a hatalom birtokosa, mondhatnám azt is, hogy szintú, hogy rá kényszerül arra, hogy erőszakkal hajtassa végre az akaratát, mert nincsenek meg azok a konszenzuális körök, amelyek magukévá tehetnék az ő szempontjait, és mint saját szándékot vagy akaratot hajtanák végre. Ez nagyon érdekes. Szerintem a nyugat-európai embernek nem elsősorban az erőszak jut eszébe a hatalomról, vagy talán nem, nem tudom, valószínűleg nem.
Hát meg például nem feltétlenül az ellenállás. Ugye itt szó esik a könyvben arról, hogy a hatalom nem azt jelenti, hogy nagy az ellenállás vele szemben, hanem valójában arról szólna, hogy az alávetettek azok egy nagy igennel válaszoljanak a hatalom szándékaira.
Ez ennél ravaszabb kérdés. Tehát ő azt mondja, és azt mondja, hogy igazában, megint mindig másokra hivatkozva vezet le egy-egy gondolatot, azt mondja, hogy az ellenállás lehetősége nélkül nem létezik hatalom. Ami azt jelenti, hogy a hatalom a szabadságot feltételez. Az más kérdés, hogy a hatalom gyakorlása vagy megvalósulása az nem az ellenállás alkalmazásán, hanem annak az árulegítételén, attól való eltekintésen alapul. Tehát az ellenállás összekapcsolása a hatalommal az egy minden körülmények között érvényes összefüggés, és éppen ez az, ami megint a mi gondolkodásunktól megint távol eső felismerés, hogy a hatalom szabadságot feltételez. Tehát az alávetetteknek bizonyos szabadsággal rendelkezniük kell, különben nem hatalomról van szó, hanem egyszerűen mechanikus alávetettségről, mechanikus felhasználásáról a másoknak, más személyeknek.
A hatalom kialakulása a nyelv és a hely, a föld összefüggésében is érdekes, szóval, hogy erről is lehetne beszélni, mert az ember erről például egyáltalán nem gondolkodik. Szó van a globalizációról, az online térről, és arról, hogy azért ez jelentősen megváltoztatta az eredeti elképzelés, vagy mondjuk egy korábbi filozófus elképzelését a hatalomról, nem? Hogy megváltozott a tér.
Igen, ez a lokalizáció problémája, hogy a hatalom az mindig egy helyhez kötött, egy hely elfoglalásával függ össze. Mert a hatalom önközpont és egy központba gyűjt mindig össze. Most ennek a központnak valahol lennie kell. És ennek a központnak egy nagyobb terület alá kell, hogy rendelődjön, ahonnan összegyűlik minden ebbe a központba. A probléma ott kezdődik majd nyilván, amikor a nemzetállamok leáldoznak, mint ahogy a mikorunkban leáldoznak, és ezzel a területhez kötött hatalomgyakorlásnak egyre kisebb a jelentősége. És egyre nagyobb lesz a jelentőségük az olyan hatalmi struktúráknak, például a nemzetközi koncerneknek, a nemzetek fölött együttműködés különböző szervezeteinek, amelyeket ilyen értelemben nem lehet földikén, nem földfelületén nem lehet lokalizálni. Most erre mondja Hahn azt, hogy a hely akkor is fontos, a nem terület akkor is fontos, mert vannak elvont terek. Van például ugye a legkézhetőbb az internet, a világháló tere. Ott kell helyet, online kell területet foglalni, és ott is folyik egy verseny a területek elfoglalásáért. Mert ott is a hatalom központjai jöhetnek és jönnek létre. Vagy egy másik ilyen tér, ami szintén nem geográfiai tér, a piac, a világpiac. És a piac is egy olyan tér, amiben területet kell foglalni, helyet kell foglalni, biztosítani, hogy a hatalom központjai létrejöhessenek.
A hatalomról nem csak mint politikai hatalomról beszél, hanem az egyén személyes hatalmáról is.
Ami a politikát illeti, hát most attól függ, hogy a politikán mit értünk. Mert a politikán a pártpolitikát, meg az országok irányítását értjük, akkor valóban hát messze nem csak ott van szerepe a hatalomnak. De a politikát az eredeti értelmében értjük, hogy a polisz fogalmából levezetődik, és ahogy ugye Arisztotelésznél szerepel, az ugye az emberi közösségek, az emberi együttélés problémarendszerét jelenti. És abban a pillanatban a szerelem is politika. Mert ott is két ember viszonyáról van szó, amit valamiképpen szabályozni kell, vagy amit szabályozni próbál az ember, és ebben sikerül, vagy nem.
A mai olvasónak ön szerint mit ad ez a könyv? Nyit-e új irányokat? Ugye ő mindig megpróbál szemléletformáló lenni Hahn a könyveiben.
Ez a könyv abban a szempontból roppant érdekes valóban, hogy egy nagyon elterjedt összefelfogással keveredik vitába, kezd el vitatni, és nagyon eredményesen cáfolja meg ezt ugye a hatalom és az erőszak összefüggését. És ez a hatalom szimplifikált, és szerintem tipikusan kelet-európai felfogásával vitatkozik, és ez nagyon tanulságos. Tehát ez azért is ajánlanám mindenkinek, mert ez egy, hogy mondjam, egy ilyen felnőttebb hozzáállás a hatalom kérdéséhez.
Csodás Gábor műfordítóval beszélgettünk Byung Chul Hahn Mi a hatalom című könyvéről. A kötetet, ahogyan a szerző filozófus korábbi könyveit is, a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.